Kedves rádióhallgatóm! Most Márk evangéliuma 10. fejezetének első versétől folytatjuk ige magyarázatunkat. A 10. fejezet első verse elmondja nekünk, hogy Jézus felkelt, és Júdea partjaira, a Jordán távoli vidékére ment. Megfigyelheted, hogy tovább haladás vehető észre Márk evangéliumában. Valójában Márknál a geográfia nagyon érdekes. Márk evangéliuma 9. részének 30. versében olvassuk, hogy elutaztak onnan, és átmentek Galileán. Jézus nem akarta, hogy bárki tudjon hol létéről. Onnan kívánt elindulni utolsó útjára, és bizonyára nem akarta azt dobra verni. Most Júdea szélén megy a Jordán távoli vidékére, ami azt jelenti, hogy a keleti oldalra. Ezt a területet nevezték Dekapolisnak, 10 ott fekvő városról. Tehát a Jordán távoli oldalán látjuk őt. Az emberek oda mennek ismét, és ő tanítja őket szokása szerint. Most utoljára fölmegy Jeruzsálembe. Ellenségei, a gyűlöletnek ezek a vérebei nyomában loholnak. Jézus onnan elindulva elment Júdea határába és a Jordánon túlra, újra sokaság gyülekezett hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanította őket. Farizeusok is mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy szabad-e a férfinak elbocsátania a feleségét. Ezzel kísértették Jézust. Márk evangéliuma, 10. rész, 1. és 2. vers. Meg kell értenünk, hogy nem azért kérdezik ezt, mert tudni akarják a választ. Azért kérdezik, hogy csapdába ejtsék az urat. Már megvolt a maguk nézete a házasságról és válásról. Megtévesztő módon kérdezik, szabad-e a férfinak elbocsátania a feleségét? Ez okos kérdés és időszerű téma abban a korban, mert Heródes elbocsátotta feleségét és elvette testvérének, Fülöpnek a feleségét. Keresztelő Jánost azért fejezték le, mert ez ellen emelte föl a szavát. Tehát, ha Jézus nemet mond kérdésükre, akkor nem csak Mózessel kerül szembe, hanem összeütközik Heródessel is. Persze Jézus halálát nem emiatt a kérdés miatt döntik el. Ezt nagyon fontos meglátnunk. Másrészt, ha Jézus igent mond az ő kérdésükre, akkor azzal vádolhatják, hogy lazaságot enged meg tanításában. Most figyeljük meg a módszerét. Mindig ez volt Jézus módszere, és jól bevált. Ellenkérdéssel válaszolt. Ő azonban visszakérdezett. Mit parancsolt nektek Mózes? Azok ezt mondták. Mózes megengedte a vállólevél írását és az elbocsátást. Márk evangéliuma, 10. rész, 3. és 4. vers. Jézus tudta, hogy ezt kellett mondaniuk, mert Mózes 5. könyve, 24. részének 1. és 2. versében ezt írja a mózesi törvény. Ha valaki asszonyt vesz magához, és feleségévé teszi azt, és ha azután nem találja azt kedvére valónak, mivel hogy valami illetlenséget talál benne, és ír neki vállólevelet, és kezébe adja azt annak, és elküldi őt házától, és kimegy az ő házából, és elmegy, és más férfiúé lesz. Mózes megengedte a válást, ahogy itt láthatjuk. Most ténylegesen ez nem Mózes szándéka volt, sem Istené, hogy a férfi vagy a nő bizonyos kicsiny kifogások miatt elváljon. Lényegében idővel a vallás vezetői úgy értelmezték, hogy válási alap az is, ha a feleség odaégeti a pirítós kenyeret. Most a mi urunk visszamegy az alapokhoz, és ezt fontos meglátnunk. A válásról szóló vitát a házasságról szóló vitára változtatja. Ma is ez az a terület, ahová át kell lépnünk. Oly sok kérdésem van azok felé, akik kérdezik, hogy mik lehetnek a válás alapjai. Amikor már-már készek a házasságkötésre, sohasem beszélnek a lelkipásztorral. Nem érdekli őket, hogy vajon jóvá hagyja-e vagy nem. Csak akkor jönnek a kérdéseik, amikor már összeházasodnak. Csak ez érdekli őket. Fontos itt azt látnunk, hogy a mi urunk most megbeszéli velük a házasság témáját. Figyeld meg, hogy miként kezeli ezt. Megadja azt az okot, ami miatt Isten megengedte a válást. Csak a bűn miatt adott engedélyt Isten a válásra a mózesi törvény alatt. Jézus erre így szólt hozzájuk. Szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot. Mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza. Márk evangéliuma, 10. rész, 5. verstől a 9. versig. Amit itt Jézus mond, az visszaviszi őket Istennek a teremtésben adott mintájához, mielőtt a bűn belépett volna a világba. A válás nem volt benne az ő tervében és programjában abban az időben. Ennél valami jobbat készített az embernek. Azt is mondhatjuk, hogy ugyanígy nem volt a gyilkosság sem benne Isten tervében, de a gyilkosoknak is bűnbocsánatot ajánl. A válás nagy bűn, de az elváltak is bűnbocsánatot nyerhetnek. Azt hiszem, hogy bizonyos körülmények között az elváltak újból házasodhatnak a Szentírás szempontjából. Nem tudom, miért bocsátunk meg a gyilkosnak, de gyakran nem bocsátunk meg az elvált embernek. Csak nem úgy cselekszünk, mintha megbocsáthatatlan bűnt követtek volna el. A válásuk után megtért embereket nem szabad jobban megbélyegeznünk, mint bármelyik bűnöst, aki megváltásban részesült. Mi mindnyájan kegyelem által megváltott bűnösök vagyunk. Történetesen egyeseknek éppen a válás a bűnük. Itt ebben a szakaszban azt mondja az Úr, hogy a házasság szorosabb kapcsolat, mint a szülő-gyermek kapcsolat. A gyermeket elhagyhatják, és a házasság megszakadhat hűtlenség miatt. Jézus bemutatja, hogy a házasságot Isten szerzi. Isten kapcsolja össze a házastársakat. Ez volt a teremtő eredeti terve. Ennek bármilyen megszegése bűn, de nem megbocsáthatatlan bűn, erről biztosíthatlak. Az alapprobléma az, hogy valaki nem megfelelő személlyel köt házasságot. Úgy tűnik nekem, mintha akkor zárnánk be az istálló ajtaját, amikor a ló már elszökött. Vannak olyan házasságkötők, akiknek sohasem kellett volna házasságot kötniük. Ez a probléma. Bűn volt első helyen a házasságkötésük. Keresztény barátom, a házasságot Isten akarja neked előkészíteni, ha engedsz akaratának. Otthon ismét megkérdezték őt erről a tanítványai. Ő ezt mondta nekik. Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el feleségül, házasságtörést követ el ellene. És ha az asszony bocsátja el férjét, és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követ el. Márk evangéliuma, 10. rész, 10., 11. és 12. vers. Ez a legerősebb nyilatkozat a válással szemben, amit a Szentírásban találhatunk. Hogyan kell ezt értelmeznünk? Az egész Szentírásban egybe kell vetnünk a válással foglalkozó igéket, és így kell ezekkel foglalkoznunk. Máté evangéliumának párhuzamos fejezete felsorolja a paráznaságot, mint a válás egyetlen alapját. Miért hagyta ezt ki Márk? Márk a rómaiaknak írt, akik nem ismerték a mózesi törvényt, míg Máté Izraelnek írt, ahol ismerték a válással kapcsolatos mózesi törvényt. Ezért ezt ennek fényében kell vizsgálnunk. A római levél 7. részének 2. verse nem a válás problémájára vonatkozik. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint. De ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatája alól, amely a férjéhez kötötte. Ebben a szakaszban Pál egy jól megalapozott törvényt alkalmaz, mely szerint a feleség a férjéhez van kötve halálig. Mikor a halál felszabadítja őt, és ez illusztrálja a hívőnek a törvény alapelvéhez való viszonyát. A mózesi rendszer törődött a hűtlen feleséggel vagy férjel. Mózes 5. könyve 22. részének 22., 23. és 24. verse szerint halálra kövezték őket. Ma nem kövezzük őket halálra. Ha ezt tennénk, akkor olyan sok kőhalom lenne mindenfelé, hogy nem tudnánk tőlük járkálni. A mózesi törvény szerint azt a férjet vagy feleséget, aki a házasságtörés bűnébe esett, úgy kellett tekinteni, hogy meghalt a másik fél számára. A Szentírás csak egyetlen egy alapot ismer el a válásra, a hűtlenséget. Az ártatlan fél szabadon házasságot köthet, ahogy Krisztus szavaiból is kitűnik. A válással kapcsolatos magyarázat és a kisgyermekek megáldása összekapcsolódik Máténál és Márknál. Úgy tűnik nekem, hogy Isten lelke valamit el akar itt mondani. A gyermek ártatlan terméke a házasságnak, és a válás kétszeresen átokká válik, mert a kisgyermekek olyan sokat szenvednek miatta. Csodálatos meglátnunk, hogy számos fiatal, akik szétesett otthonokból származnak, később ők kerülnek bajba. Ez egyáltalán nem véletlen. A válásnak ez a következménye. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Márk evangéliuma, 10. rész, 13. verstől a 16. versig. A gyermekeknek nem kell felnőttekké válniuk, hogy Jézushoz jöjjenek. Mi várjuk, hogy a kis Willi felnőjön, és talán majd akkor dönt Krisztus mellett. Urunk azt mondja, hogy ő azt akarja, hogy a felnőttek legyenek kisgyermekekké. Olyan sokat hallunk ma arról, hogy haladjunk, növekedjünk és fejlődjünk. Ez csodálatos, miután valaki Isten gyermekévé válik. De lényegében a legtöbben rossz irányban haladunk. Fel kell adnunk ravasságunkat, kifinomultságunkat és nagy ismeretünket, ami miatt annyit dicsekszünk, és vissza kell térnünk a gyermeki egyszerűséghez, a gyermeki hithez, a Krisztusban való bizalomhoz. Urunk ölébe vette a gyermekeket, rájuk tette a kezét, és megáldotta őket. Ő sohasem vett fel senkit anélkül, hogy meg ne áldotta volna. Fölvette a kisgyermekeket, mert az ilyeneket fogadja magához. Amikor a gyermekek kicsinykorukban, a felelősségre vonhatóság kora előtt meghalnak, az Úr Jézushoz mennek. Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Márk evangéliuma, 10. rész, 17. és 18. vers. A mai túlzott materializmus korában a fiatal gazdag uralkodóval kapcsolatos eset és Urunknak a gazdagsággal kapcsolatos tanítása bizonyára nagyon is találó. Máté elmondja, hogy az uralkodó fiatal volt, és ez természetes kérdésként hangzott a törvény alatt élő ember ajkáról. Ő a mózesi rendszerben él, és azt kérdezi, hogy mit kell tennie az örök élet érdekében. Jézus próbálja gondolkodásra késztetni a fiatal embert. Miért nevezi Jézust jónak? Csak egyetlen egy jó lény van, Isten. Ha Jézust jónak nevezi, akkor Jézus Isten. Most figyeld meg, hogy Jézus felsorolja a fiatalember előtt a parancsolatokat, amelyek a 10 parancsolat második szakaszában találhatók. Tudod a parancsolatokat? Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Márk evangéliuma, 10. rész, 19. és 20. vers. A parancsolatok első szakasza az ember Istennel való kapcsolatával foglalkozik. A második szakasz az ember embertársával való kapcsolatát szabályozza. Urunk nem beszél most az Istennel való kapcsolatról, hanem csak az emberrel való kapcsolatot említi. Ő eleget tehet a második szakasznak, és azt mondhatja, hogy mindegyiket megtartotta. Jézus, miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: Egy valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Márk evangéliuma, 10. rész, 21. és 22. vers. Jézus megmondta neki, hogy még van valami hiánya. Mi lehetett az? Az Istennel való kapcsolat hiányzott nála. A gazdagsága akadályozta őt ebben. Jézust jónak nevezte, és ha követni akarja Jézust, akkor rá kell jönnie, hogy Jézus azért jó, mert ő Isten. Jézus megkérte őt arra, hogy szakadjon el a vagyonától, és úgy kövesse őt. Hova vezet ez az út? Abban a korban az Úr Jézus azon az úton haladt, amely az ember bűneiért vállalt halálhoz vezetett. Ha követte volna Jézust, akkor odaérkezett volna a megváltás keresztjéhez. De a fiatalember szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Itt egy rendkívüli üzenet található. Pál azt mondja, hogy a pénz szeretete minden gonoszságnak a gyökere. A Timóteushoz írt első levél 6. részének 10. versében van erről szó. Pusztán azt ismétli, amit az Úr mondott ebben a tanításában. A pénzzel mindent meg lehet vásárolni, csupán a legértékesebb kincset, az örök életet nem. Ez a tanítás bemutatja azt, hogy a gazdag ember nem juthat be a mennybe a gazdagsága alapján. Lehetetlen, hogy bárki a mennybe érkezzék a saját erejéből. Imádkozzunk! Kegyelmes mennyei atyám! Köszönöm neked ezt a történetet, amely bemutatja, hogy a saját erőmből, tehetségem, gazdagságom vagy jó cselekedeteim alapján nem juthatok el a mennybe, de megadtad az odavezető utat, amikor elküldted Jézus Krisztust, hogy meghaljon értem, és a benne való hit alapján üdvözülhetek. Add, hogy ezt az utat járjam, hogy végül valóban elérhessem Isten országát. Ámen.